Múltkereső. Szerkeszti Novák Zoltán történész. A műsor támogatója az Ágyesz Kft.
Jó napot kívánok! Mai műsorunk első felében az elmúlt hét két fontos évfordulós eseményét elevenítjük fel. Ezt követően vendégünkkel, Nagy Mihály Zoltánnal, Márton Áron püspök titkosszolgálati megfigyelésének dokumentumairól beszélgetünk. Műsorunk végén pedig egy kérdés hangzik el, amelyre válaszaikat a jövő hét végéig a múltkereső@marosvasaraliradio.ro e-mail címre, vagy a Facebookon a Múltkereső névre várjuk. A helyesen válaszolók között a csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvjutalmat sorsolunk ki.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Műsorunk első részében a Mementóban két áprilisi évfordulós eseményt elevenítünk fel. 1945. április 4. a Magyar Népköztársaság állami ünnepe volt 1950-től 1989-ig. Ezen a napon Magyarországnak a szovjet vörös hadsereg által történt felszabadítását ünnepelték. A hivatalos adatok szerint ezen a napon hagyta el az utolsó német katona Magyarország területét. A nemzetszocialista Németország megszálló katonáinak kiűzése és a nyilaskeresztes hatalom megdöntése ugyanakkor egyben Magyarország szovjet megszállásának kezdetét is jelentette. Ezért napjainkban a politikai és történettudományi szférában élénk vita tárgyát képezi, hogy indokolt-e felszabadításról beszélni ebben az esetben. Tény az, hogy ez az esemény más és más jelentett az akkori magyar lakosság különböző csoportjainak. Egyeseknek felszabadulást, másoknak pedig a meghurcoltatások kezdetét. Ugyanakkor 1945-ben még nem volt biztos az sem, hogy az ország a Szovjetunió érdekszférájába kerül majd. Tehát szovjet megszállásról egyértelműen nem beszélhetünk. Ennek tükrében a történettudományi szakma több képviselője szerint észszerűbb lenne egyszerűen hatalomváltásról beszélni. 1924. április 5-én egy minisztertanácsi rendelettel betiltották a román kommunista párt tevékenységét. A párt akkor alig 3 évvel korábban, 1921-ben alakult meg, úgy, hogy a szociáldemokrata párt radikális ágazata kivált, és szovjet mintára megalakította a kommunista pártot. A román kommunista párt csatlakozott az Internacionáléhoz, ahhoz a szervezethez, amely összefogta a kommunista mozgalmat. Átvette a szovjet modellt, szakítva a szociáldemokrácia azon elvével, hogy a parlamentáris demokrácia útján kell képviselni a munkásság érdekeit. Az RKP nem ismerte el az első világháborút lezáró békeszerződéseket. A román kormány ezért és más ügyekért román ellenesnek nevezte és beszüntette. A kommunista ideológia ígéretei miatt nagyon sok kisebbségi csatlakozott az illegalitásban tevékenykedő párthoz. Így a román kommunista pártnak a két világháború között magyar nemzetiségű vezetői is voltak, például Fóris István vagy Köblös Elek.
szekrénybe néztek a bárány felhőj. Ó, teli hó, pompás időkre emlékezem. Csatorna szendvicset ettünk, apa felhőivel. Jó, hogy vége, akkor a sírek is, nem jövőre.
Végén a Marosvásárhelyi Mustármag Egyesület bejelentette, hogy játékfilmet szeretnének készíteni Márton Áron püspök életéről. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a különböző irattárokban, levéltárakban, pontosabban a Securitate irattár, tehát a Vegyelőbizottság levéltárában előkerültek a Márton Áron dossziék is. A múltkereső mai vendége Nagy Mihály Zoltán történész, a Román Kulturális Intézet aligazgatója, aki idén Iszabod Jánó kolléganőnkkel közösen elkezdte a Márton Áron dosszié kutatását. Mit kell tudni, miből állnak ezek az anyagok, a csineszjátos anyagok Márton Áronra vonatkozóan?
Tehát először is itt Márton Áronnak a személyes megfigyelési dossziéjáról van szó, és hát ugye itt két dossziéről beszélünk, de akkor ugye már a nagyközönség egy része talán már tudja, hogy ez a két megfigyelési dosszié valójában 236 kötetből áll. Ez a 236 kötet ugye eléggé soknak tűnik, és az is, mert a jelenlegi tudásunk szerint Márton Áronnak van a legnagyobb, a legterjedelmesebb személyes megfigyelési dossziéja a Cseneszász levéltárában. Ugye neki, mint említettem, 236 kötetből áll a személyes megfigyelési dossziéja. Őt követi Pacepa, akinek csak 119 kötetből áll a személyes megfigyelési
dossziéja. Tehát az a Pacepa, aki megszökött a Securitate vezetőségi tisztségéből, tehát ezt is lekörözi ilyen szempontból Márton Áron.
Igen. Miért ilyen sok ez? Azért ilyen sok ez, mert ebből a 236 kötetből több mint 140 kötetben valójában olyan jegyzékek vannak, olyan jegyzőkönyvek vannak, amelyek tartalmazzák Márton Áronnak a beszélgetéseit. Nem telefonbeszélgetésekről van szó, hanem Márton Áron az irodájában különböző legyen az egyházi, világi személyekkel, vagy éppen az egyházügyi hivatal munkatársaival folytatott beszélgetéseit. Ezeknek a beszélgetéseknek egy részét rögzítették, mert három lehallgatókészülők is volt a szobájában, és ezeket a beszélgetéseket átírták, leírták.
Lefordították,
mert ugye legtöbb beszélgetés magyarul zajlott, és a beszélgetéseket ugye át kellett írni, le kellett fordítani román nyelvre is. Ezt természetesen a Securitate munkatársai végezték.
Ezen anyagok között megtalálható a régi, a szigoráncás anyagok is, tehát amit a kommunista időszak előtti időszakból származnak?
Igen, tehát ez azért olyan terjedelmes az a dosszié, mert ez nem egy tipikus személyes megfigyelési dosszié.
Ez a Maros Fedő nevű dosszié?
Igen, a Maros és az Uránia.
Tisztázzuk, hogy ez a két fedőnév alatt a püspökséget figyelték, követték?
Nem. Tehát amikor 1956-ban megnyitják Márton Áronnak a személyes megfigyelési dossziéját, akkor az úgynevezett Mures fedőnév alatt fogják őt megfigyelni, és 1960-as évek végén pedig Uránia fedőnév alatt fogják őt megfigyelni. Ezért beszélünk két dossziéről, két úgynevezett személyes megfigyelési dossziéről, mert az első, amely 160-valány kötetből áll, ott Márton Áronnak a kódja, ugye minden személy kap, még a megfigyelt személy is kap egy kódot, ugye a Mures, a 1968 vagy 69-től pedig Uránia fedőnév alatt figyelik meg őt.
Mit lehet megtudni ezekből a dokumentumokból, a Securitate és iratokból? Mennyiben egészíti ki azt a képet, amivel mi rendelkezünk már Márton Áronról?
Számomra a legfontosabb iratok pont ezek a lehallgatott beszélgetések. Mert az írásaiból következhetettünk arra, hogy ő hogyan gondolkozott, hogyan gondolta az állam kapcsolatát az egyházzal. Vagy az írásaiból tudjuk, hogy ő hogyan gondolkozott arra, hogy a kisebbségi jogok, a magyar kisebbség jogai, vagy a nemzetiség jogai a kommunizmus időszakában tiszteletben voltak-e tartva, vagy sem. De itt a beszélgetésekből, mert a beszélgetések során ugye érintik ezt a témát is, hogy ő hogyan látja az állam-egyház viszonyát, hogyan látja a romániai magyarság helyzetét, ugye megelevenedik előttünk Márton Áron, az élő Márton Áron, aki ugye egy beszélgetés során az ember érvel. Az érveket, hogy ő hogyan is látja, mert ugye ezt írásban nem tehetjük ezt meg. Ha arra gondolok, ez olyan, mintha interjút készítettünk volna Márton Áronnal, és mintha ezt az interjút hallgatnám. Ezért egy nagyon-nagyon értékes forrás anyag ez. Viccesen valamikor meg is egyeztem, hogy milyen jó a történész, én ugye ma már nekem nincs arra lehetőségem, hogy interjút készítsek Márton Áronnal, de milyen jó, hogy a Securitate ezt elvégezte, és most örülök annak, hogy a Securitate elvégezte, úgyhogy a történész és a Securitate milyen jól együttműködik idézelbetéve.
Torzítanak ezek az iratok valamelyes? Tehát összevetve más korabeli dokumentumokkal, más ismeretünkkel, tehát mennyiben torzítanak, ha torzítanak ezek a dokumentumok, ezek az átírt szövegek?
Most ugye, ha egy magyar anyanyelvű és a magyar nyelvet jól tudó nézi ezeket az iratokat, akkor ugye itt a lehallgatási jegyzőkönyvekről van szó, és ismeri Márton Áronnak a szófordulatait, akkor lehet látni azt, hogy tényleg az a tiszt, aki átírta, elég szöveghűen írta át ezeket a beszélgetéseket. Na, a probléma ott kezdődik, amikor ezeket a beszélgetéseket nem éppen a nagy filológiai műveltséggel rendelkező tiszt fordítja le románra, óriási pontatlanságok vannak. És itt jön az, hogyha egy román anyanyelvű kutató csak ezeket a román nyelvű szövegeket olvassa, akkor nem biztos, hogy megérti Márton Áronnak az érvelését, és nem biztos, hogy nehogy nem biztos, egyértelmű, hogy nem érti meg teljesen Márton Áronnak az érvelését, és vannak olyan fordítási pontatlanságok, most egy se jut hirtelen eszembe, amelyekből tényleg más egyébre lehet következtetni.
Márton Áron tudta, hogy sejthette, vagy véleményem szerint csak tudhatta, hogy például lehallgatják az ő irodai beszélgetéseit. Ez számított ezekben a történetekben?
1956 májusában, ha jól tudom, akkortól hallgatják le őt, és 1959-ben, szintén egy lehallgatási jegyzőkönyvből tudjuk, beszélget az egyik bizalmas emberével, a kancellár, aki a titkárságot vezeti, hogy úgy néz ki, hogy innen kiszivárognak hírek. Elkezdődött 50-es évek végén, elkezdődik a teológusok beszervezése is, és mondják, hogy itt olyan információk kerül ki a püspökségről, amit a teológusok se tudhattak volna, honnan tudják ezt. És elkezdenek erről beszélgetni a munkatársak, hogy minket lehallgatnak. Aztán a 60-as évek elején már nagyjából tudják is, mert megemlítik, hogy itt van egy a telefon mellett van egy másik huzal, az hol van, mi ez? És akkor elmagyarázza a titkár, hogy de mi végigkövettük, hogy itt van egy plusz húzal. Sejtették, ugye itt most nem vagyok meggyőződve arról, hogy, tehát nem vagyok arról meggyőződve, hogy Márton Áron biztos volt 100%, hogy minden beszélgetését hallgatják, már mint azokat, amit az irodában folytatott, de az is megtörténhet, hogy Márton Áron pont üzenni akart, hogy nyugodtan lehallgathattok. Nekem nincs kettős beszédem. Én nyílt és egyenes ember vagyok.
Tehát
hallgassatok
minden
le.
Körülmények között ugyanazt képviselem.
Igen.
Egy rövid zenés szünet következik, ezt követően folytatjuk Márton Áronról és a Márton Áron megfigyelési dossziéjáról a beszélgetést Nagy Mihály Zoltánnal.
Sound one makes a choice.
útkereső mai vendége Nagy Mihály Zoltán, akivel a beszélgetésünk első felében érintettük azt, hogy elérhetőek, kutathatóak a Mártonáronra vonatkozó titkosszolgálati megfigyelések, dossziék. Milyen kép rajzolódik ki, milyen Mártonáron kép rajzolódik ki ezekből az iratokból? Tehát tudjuk, hogy Mártonáron egy meghatározó egyházi vezetője volt a római katolikus egyháznak, de ugyanakkor fontos társadalmi szerepet is betöltött az erdélyi magyarság életében.
Nagyon sokszor, amikor Mártonáronról olvasunk, Mártonáron esetében túlságosan is ezt a kisebbségpolitikus szerepkör domborítják ki, és sokan örülnek is annak, hogy így ezt a Mártonáron munkásságának ezt a részét emeljék ki. Sokszor, mintha elfelejtenénk az egyházi szervezőt, hogy ő mit tesz az egyházáért. Na most pont ezek az iratok ebben segítenek nekünk, hogy ugye ő 1955-ben jön ki a börtönből, 49-ben tartóztatják le, 55 elején jön ki a börtönből. Tudjuk azt, hogy működik a gyulafélvári teológia, tudjuk azt, hogy működik a kántoriskola, de ezekből az iratokból, a leallgatási jegyzőkönyvből, megint ugye leallgatási jegyzőkönyvekről beszélünk, látjuk a küzdelmet, hogyan küzd a teológia működéséről. A teológiai tanárokkal folytatott beszélgetésekből kiderül, hogy neki mennyire fontos az, hogy hogyan is állítsák össze az órákat, mennyire fontos az, hogy a diákok milyen tudást kapjanak. Jönnek, meglátogatják őt az egyháztanácsok vezetői vagy tagjai, és belekapcsolódhatunk abba, hogy Márton Áron hogyan gondolkozik arról, hogy hogyan kell megszervezni a komolyos időszakában a plébániákat, a plébániai életet. Tehát mondom, olyan információk ezek, amelyeket más iratból egyáltalán nem tudunk meg. És így jobban kidomborodik ez a Márton Áron az egyház szervező. A másik pedig, hogy azzal, hogy Márton Áron mindig egy ilyen kisebbségpolitikusi szerepkörbe próbáltuk, azt mondhatnám is, néha súlykolni. Elfelejtettük, hogy Márton Áronnak ez az egyházi szervezői szerepköre, mivel a katolikus egyház egyetemes, ez nem csak a Romániára szorítkozik le. Ugye itt van egy nagyon fontos dolog, a Vatikán az 1960-as években elindítja a keletpolitikát, ugye rájön arra, hogy a II. Világháború után a Vatikán azt mondja, hogy a kommunista államok vezetőivel nem hajlandó tárgyalni az adott országban lévő katolikus egyház helyzetéről. És tényleg 1948-49-től egészen a 60-as évekig szinte nem is tárgyal egyetlen egy kommunista ország vezetőivel, hogy akkor mi is történik ott a katolikusokkal. 60-as években van az oszpolitika, a nyitás, a keletpolitika, hogy igenis le kell ülni tárgyalni, mert ez a kommunista rendszer eltelt 10-valahány év létezik.
Fennmarad.
És valószínűleg fennmarad. Na már most, ugye jönnek a vatikáni megbízottak tárgyalni, nem csak az adott állam vezetőjével tárgyalnak, hanem megkeresik az adott államban lévő katolikus egyházi vezetőket. Na, ugyanezt történik ugye a Románia esetében is, megkeresik Márton Áront is, vele is beszélnek. Na most itt kirajzolódik Márton Áronnak megint a széles és nagyon világos állásfoglalása, tehát széles látókörű ember, nem csak Romániában gondolkozik, és nagyon világosan érvel, hogy hát ez a Vatikánnak a keletpolitikája, ez a nyitás az adott ország, kommunista országok vezetői felé lehet, hogy jó, csak nagyon kell ügyelni, hogy miről fognak tárgyalni. Kirajzolódik egy olyan személy, aki világosan látja a nemzetközi helyzetet is. Tehát amikor elmondja azt, hogy ugye Magyarország megköti 1963-ban az úgynevezett részleges egyezményt. Nincs konkordátum, de van részleges egyezmény. És Márton Áron beszélget Tyukodi Mihállyal, ha jól emlékszem rá, teológián tanít, teológiai tanára, gyulafélvári teológiai tanára, és elmondja, hogy nem a katolikus egyháznak volt szüksége arra, nagyobb szüksége arra, hogy megkössék ezt az egyezményt, hanem Kádárnak. Mert a kádári rendszer 56 után nemzetközileg annyira beszorult, még a szovjet blokkon belül is, hogy pont ezzel Kádár a nagyvilág előtt meg akarta mutatni, lám én még a Vatikán embereivel is leülök, a Vatikán állammal, Rómával, a katolikus egyházzal tárgyalok. Olyan jól látja Márton Áron, hogy nem ebből az egyezményből, nem a katolikus egyház, a magyarországi katolikus egyháznak volt előnye, hanem igazából ez egy nagyon komoly külpolitikai eredmény volt, de ebből a kádári rendszer és maga Kádár jött ki
a legitimálta a hatalmat. És innen a másik kérdésem, hogy a katolikus egyházra Magyarországon is, Romániában is óriási teher, nyomás nehezedett az 50-es években. De ugyanakkor azt mondják a kutatók, és egyet kell értenünk velük ebben, hogy az erdélyi római katolikus egyház ellenállása sokkal másabb volt, mint akár a magyarországi, vagy nagyon sok más országban. És hogy ennek okozója, úgymond, Márton Áron személyisége.
Az, hogy mi történt 1945 és 89 között, a kommunista időszakában Romániában vagy Erdélyben a magyar ajkú katolikusokkal, akkor mindig Márton Áront hozzuk fel példaként, lám ő egyedül sziklaként ellenállt mindennek. És akkor közben elfelejtjük azt, hogy azért a Szatmár-Nagyváradi püspökségen azért ott voltak enyhén szólva együttműködők, egész magas szinten, vagy ugyanezt történt Temesváron is. Nagy különbséget kell tenni a között, hogy Márton Áron hogyan látta az egyház-állam viszonyát magyar egyházi vezetőként, és nagy különbséget kell tenni, és óriási különbség van a között, hogy hogyan gondolkozott egy-egy Szatmár-Nagyváradi egyházmegyés vezetőpap és egy Temesvári egyházmegyés pap az államegyház viszonyáról. És megint itt jön ki, hogy Márton Áronnak szinte mindenben igaza van, hát ugye az 50-es évek végén a román állam mit akar, érzi, hogy nagy hiba volt Márton Áronnak a kiengetése, de valahogy kell egy eszköz, amivel mégis a papokat befolyásolhatják. Mit csinálnak? Újra megalakítják az úgynevezett nyugdíjpénztárt a papok számára, de a nyugdíjpénztár azt úgy akarják megszervezni, hogy ez egy külön szervezet legyen, amelyet igazából az állam vezet, de ezen keresztül nagyon jól befolyásolhatták a papokat is. És Márton Áron megmondta, hogy egy ilyen nyugdíjpénztárnak a létrehozatalában ne menjünk bele, mert ezen keresztül minket befolyásolnak majd. Márton Áron soha nem volt hajlandó, hogy csatlakozzon, és ő maga nem is csatlakozott ehhez a nyugdíjpénztárhoz, de a Temesvári egyházmegyei vezetés, a Szatmár-Nagyváradi egyházmegyei vezetés, a Jas-Bukaresti egyházmegyei vezetés csatlakozott ehhez. És megint Márton Áronnak volt igaza.
Akkor végszóként elmondhatjuk, hogy a kommunista időszakban Márton Áron következetesen kitartott, meg nem változtatott ugyanazon álláspontja mellett, tehát az egyházi érdekeket képviselte, és már nem utolsó sorban az erdélyi magyar közösség érdekeit is.
Igen, teljes mértékben ezt nyomon lehet követni, amiről nem beszéltük, aztán majd egy másik beszélgetés alkalmával.
Igen, mert műsorok végéhez közeledünk, úgyhogy
nagyon jó lenne, hogy azt látni ezekből a beszélgetésekből, még ugye most az egyházi vonalat érintettünk leginkább, nagyon fontosak ezek a beszélgetések kisebbségtörténeti szempontból is, mert a beszélgető partnereivel érintik az, hogy mi történik az erdélyi magyarsággal, érintik, beszélnek arról, hogy most a németek kivándorolnak, vajon a mi utunk ezzel, beszél arról, hogy születnie kell minél több gyereknek, és szomorú, hogy a testvérén, valamelyik testvérének kevés gyereke van. Tehát nagyon sok kisebbségi témát is érintett ezen beszélgetések során, de erről majd máskor beszélünk.
Egy következő műsorban Nagy Mihály Zoltán, köszönöm szépen a jelenlétet.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Műsorunk első felében a román kommunista pártról és annak 1924-es betiltásáról beszéltünk. Kérdésünk a következő. Mikor szűnt meg ez az állapot, és mikor került hatalomra Romániában a román kommunista párt? Válaszaikat a jövő hét végéig a múltkereső@ marosvásárhelyi.hu e-mail címre, vagy a Facebookon a múltkereső névre várjuk. A helyesen válaszolók között a csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvjutalmat sorsolunk ki. Jövő heti meghívottunkkal, Györfi Zalánnal a középkori Magyar Királyság nemzeti, etnikai sokszínűségéről beszélgetünk. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!